Kedves hallgatóink! A nemrég elhunyt Miklós Ervin jógaoktatóról egy volt tanítványával, Melokkó T. Annával beszélgettünk. A riporter Bende Zsuzsanna volt.
Nem jár rosszul, ha ilyen bölcseket követ. Interjú.
Szeretettel üdvözöljük a rádió hallgatókat. Ma Melokkó T. Annával beszélgetünk a nemrég elhunyt jógaoktatóról, Miklós Ervinről. Sok szeretettel köszöntelek, Anna, téged is.
Sziasztok, én is köszönöm a lehetőséget.
Elég fiatalon távozott Ervin az élők sorából. Hány éves is volt? 55-56?
55 éves volt. És most lesz a születésnapja, december 16-án.
Aha. Mióta ismerted őt?
Nekem pont ez a, nem 19 évesen, de akkor volt egy nagyon fontos találkozásunk, hanem még egy picit előbb, 18 évesen. Ő volt a matek-fizika tanárom a Belváros tanodába, és aha, később a jogatanárom.
A főiskolán lett a jogatanárod, igaz?
Igen, igen, a tanodából mentem.
Aha, igen, erre még én is halványan emlékszem. Mondjuk én arra emlékszem, amikor elmegy. Én nem voltam jogaszakos, de te az voltál, igaz?
Persze, én végig jogaszakos voltam, csak aztán az Ervin elment, és akkor át kellett egy ideig igazolni vallásbölcselet szakra is.
Mert nem volt egyette tanár, ugye? Egy darabig vagy?
Hát nem volt egy évig tanár, akkor egymást tanítottuk az alapján, vagy az ő tanításai alapján.
És miért ment el a főiskoláról Ervin?
Hát az Ervin nem annyira szerette az ilyen iskolai kereteket, ő a szabadságot szerette ennél sokkal jobban, és az iskolai keretek azok így a jogát egyszerűen nem bírták ki. Tehát ő annyira más volt, mint a többi tanár, hogy nem is annyira illeszkedett be a tanári karba. Ő ilyen szabad utas volt mindig ott is.
És mondjuk akkor ezt a különbséget úgy lehetne, vagy amit ti láttatok benne, hogy ő a meg inkább a gyakorlaton dolgozott.
Vagy nekünk kialakult egy ilyen nagyon bensőséges csoportunk, ugye több évfolyamot tanított egyszerre. Én a második, harmadik évfolyamba kerültem be, és egy nagyon különálló kis csapatot alkotott a jóga szak, így a főiskolán belül. És az Ervin, hát mint egy mester olyan volt, tehát nekünk ő a mesterünk volt. És hát minden nap gyakoroltunk, tehát az ő tanítása például az egy ilyen alapvető dolog volt, hogy azért jogázunk, mert jogázni jó. Ilyen egyszerű dolgok voltak ebben. És én neki köszönhetem, hogy úgy mondjam, az inspirációt, spiritualitása, meg az egész ilyen önismereti útralépéshezre. És tőle tanultam a legtöbb olyan dolgot, amit azóta is tudok így hasznosítani, vagy használni, amik pont ezek a nagyon egyszerű dolgok az élethez.
És mondjuk, mondjuk nyugodtan.
Kérdezzed?
Jó, azt akartam megkérdezni, mint matek tanár. Matek és fizika tanár, ugye ott Belváros tanodában azt tanította neked, és olvastam róla, vagy néztem egy videón, azt hiszem inkább, hogy kvantumfizikából írta a szakdolgozatát is, és hogy valahogy nagyon összeért neki a spiritualitás meg a kvantumfizika, tehát hogy nagyon korán összerakta azt, persze már a 20. században a tudósok is, meg nagyon sok spirituális tanító is összeteszi, de beszélt nektek akkoriban ezekről a dolgokról már?
Hát nem igazán beszélt, hát ritkán azért, hogyha nagyon-nagyon elmélyülten lehetett így néha elkapni ilyen momentumokat. Igazából ebből csak az volt fontos, hogy ő egy racionális ember volt mindig is. Semmi elszállt ilyen lila ködök, hanem abszolút ilyen struktúrált gondolkodás, logisztika, és hogy ezek mentén teljesen jól le tudta mindig vezetni azt, hogy ebből hogy lehet a spiritualitásig jutni. Tehát teljesen logikusan, nem kell semmi extra képesség hozzá. Mondjuk az ő képességei azok extrák voltak, mert már eleve az, hogy valaki egyszerre értsen a kvantumfizikához, meg a jogához, tehát hogy átlássa ennek a két dolognak a lényegét, ahhoz már eléggé különlegesnek kell lenni. Uh-huh. És ez számára nagyon könnyed volt, tehát neki egy könnyedség volt az erőssége. Tehát, uh-huh.
Esetleg erről egy kicsit tudnál bővebben, hogy gondolom te is megérkeztél, szóval, hogy valamit ennek a kölcsönhatásáról, vagy a kapcsolatáról, hogy tudnál erről valamit mondani?
Már minek a kapcsolatáról?
Ez a kvantumfizikának, tehát ahogy ő benne ez összeáll, talán megmarad benned valami ebből?
Hát erről...
De azért ez egy érdekes, hogy mondjam, konstelláció, nem? Amikor egy ilyen természettudományos elme, amelyik nem egy ilyen mindennapos, mit tudom, átlagos szinten van, a spiritualitásnak ezt a jóga vonalát ilyen jól összetudja, és hát hitelesen összetudja valahogy kötni.
Hát ez most a COVID alatt volt egy csoport, akikkel beszélgettünk ilyeneken. Most nem tudom mennyire nyilvános, de hogy a csoportban sokat beszélt ugye az 5. dimenzióba való átlépésről, és az a kvantumfizikával nyilván, hogy eléggé összefügg, tehát hogy van egyfajta ilyen tudati ugrás, és erről a tudati ugrásról beszélt mindig régebben is, most is, hogy hogyan lehet igazából a légzéssel, a tudat tágításával, egyszerűen csak azzal, hogy befele figyelünk, és közben nem azonosulunk azok a dolgokkal, amiket tapasztalunk, hanem csak figyeljük őket, de nem is távolítjuk el egymástól, vagy magunkat tőlük. Tehát, hogy egy állandó ilyen önreflexióban lenni, miközben benne is lenni az életben. Tehát ezt mindig is tanította, és ennek a mostani aktualitása, vagy apropója, hogy ami most ugye divatos is, meg hát nyilván lehet is róla beszélni, hogy mi ez az 5. dimenzió, vagy esetleg felmerül-e ez a kérdés. Erről most nagyon sokat beszélt. Így a kapcsolati szintekről, tehát a kapcsolati szinteken hogyan lehet az 5. dimenzióban megélni azt a fajta teljességet, amit a kapcsolódásokban egyáltalán el lehet érni. Azért ugye ebben nagy nehézség volt neki is, tehát hogy nem volt ebben azért kivétel, hogy hogyan kapcsolódjon a többi emberhez. És az, hogy ezt mennyire tudta elméletileg elmondani, az egy dolog, és hogy mennyire tudta ezeket megélni. De most azt egy okosabb nőtől vagy férfitől kell megkérdezni, hogy pontosan ezt ő hogyan tudná elmondani. Engem is nagyon érdekel, mindig is érdekel. Most is olvasok egy kvantumfizikai könyvet, de az Erwin szakdolgozatát még nem olvastam, úgyhogy akkor majd el fogom olvasni most már.
Melyik a jogának melyik iskoláját tanított ő?
Hát ez nagyon érdekes, mert ugye Jeszúdi Annának volt közvetlen tanítványa, és Jeszúdi Anna Rádzsa Jóga irányzatot tanította, ami tulajdonképpen akkoriban még a jóga volt, tehát nem volt semmilyen másfajta irányzat, hanem a jóga irányzat volt, és kész, tehát hatha jóga, amiből aztán Rádzsa Jóga lett. És akkoriban Magyarországon még tiltva is volt a jóga, amikor ő tanulta, és ezért gyakran ki kellett menni a Svájcba, amikor a Jeszúdi Ann kiköltözött a magyar feleségével, Kajcs Erzsébettel. És az a vonal, ez többen megkérdőjeleződik, de ez engem annyira nem izgat, hogy Ramana Maharishi volt a forrás. És azért őt elég sokan ismerik, ő fordított is Ramana Maharishit. És ugye az ő fő tanítása, ami megint csak egy teljesen gyakorlati dolog, hogy fekszel, ülsz, vagy állsz, vagy mész, vagy akármit csinálsz, és akkor néha megkérdezed magadtól egy ilyen elmélyültebb pillanatban, hogy ki vagyok én?
Igen.
És akkor ez egy ilyen tulajdonképpen egy alapkérdés, amire nem kell megválaszolni, nem kell rá válaszolni, hogy ez is ez vagyok, hanem inkább olyan, mint egy ilyen kizárásos játék, hogy a testem vagyok, az érzéseim vagyok, a gondolataim vagyok, és a végén mi marad, ugye az a kérdés.
Ilyen redukciós gondolkodás, ugye? Hát
igen. Igen, igen, de hogy ez az, ami például a kvantumfizikában is egy releváns kérdés, mert hogy egy idő után úgy tűnik, mintha nem maradna semmi, de mégis van. Tehát, hogy mi az, ami összetartja az egészet, ha nincs semmi. Tehát, hogy valahogy mégis ezek a paradox válaszok, vagy kérdések azok, amik az elménnek ilyen nagyon alapvetőek voltak, hogy amiket nem lehet szavakkal igazából átadni, ezért is a jogában a gyakorlat sokkal lényegesebb.
Lehet, hogy az intenció, hogy legyen már valami, azt tartja össze. Csak legyen már valami, mert nincs. Én sem
hát,
tudom hozzá.
Ervinnek pont az sokkal inkább, amennyire én így megéreztem, fontosabb volt, hogy ne nagyon legyen semmi. Tehát, hogy tulajdonképpen az élet az nem arról szól, hogy legyen valami, hanem arról szól, hogy csak úgy vagyunk, és igazából nincs semmi.
Na persze, csak ahhoz, hogy ne legyen semmi, ahhoz már kell, hogy legyen valami. Tehát...
Igen, hát azért vagyunk itt, hogy aztán majd ne legyen semmi, igen. Tehát, hogy vagyunk, aztán nem vagyunk, aztán megint vagyunk. Ugye ez egy eltérő gondolkodás is lehet. Ugye én buddhista is vagyok, meg jogás is. És a kettő között ugye van egy nyelvi különbség, hogy ahol a jóga azt mondja, hogy átman, tehát a lélek van, ott a buddha azt mondja, hogy ott nincs lélek. De igazából ez csak egy nyelvi fordulat, pont azért, hogy ne lehessen kiforgatni azt a helyet, ahol azt mondjuk, hogy a lélek vagy a nem lélek van, mert hogyha bármivel is azonosítjuk, akkor már el lehet tévedni.
Hát igen, de talán nem mondta ezt így kifejezetten, hogy nincs, hanem csak, hogy nem mondta,
persze,
hogy...
Persze, nem, hát, ja, én ja, 25 évet tanulom ezt, úgyhogy ezt most csak leegyszerűsítve mondtam, így nincs
is. Hát igen, tulajdonképpen akárhogy is nézzük, és jó, hogy mondtad ezeket a mestereinek, mert persze ők nem tartották magukat, ezt olvastam legalábbis, hogy se a Jeszúdi Ann, se az a vitéz Nesztiné Hajs Erzsébet, aki olyan nagy hatással volt Ervinre, aki a Jeszúdi Annal együtt mozgott itt Magyarországon, tehát hogy tulajdonképpen egy kicsit meghaladták a korukat azzal abból a szempontból, hogy hogy mondjam, azt tanították, ami Indiában is még új volt akkoriban, hogy ez egy szemléletmód, hogy ami nem izmusokhoz köthető, hanem tényleg a Ramana Maharsinak, meg még ugye van pár azért ilyen indiai szent, tulajdonképpen a szentként tisztelték ezeket a...
Van még neki a papagyi.
Rámakrisa, meg Vivekananda, tehát, meg hát a, nyilván a Buddha, de őket tartották mesterüknek. Tehát ez egy ilyen univerzálisabb megközelítés. Tehát tulajdonképpen semmi más. Tényleg ez, amit te is mondtál, hogy ki vagyok én, ennek a megtapasztalása. És ez most, mint hogyha ilyen nagyon, nagyon szárba szökkent volna az egész világban, nem? Te követed ezeket a, hogy mondjam, ilyen, most ez egy rossz szó, hogy trendek, de nagyon, nagyon sok tanító tanítja ezt most, tehát átvették ezt a Advaita Vedanta szemléletmódot tulajdonképpen, és csak annyi, meg hát a buddhizmust keverik, de nagyon-nagyon szimpatikusan, és tulajdonképpen csak ennyi az egész, hogy nem lovagolnak annyira a fogalmakon, hogy most a lélek az létező, vagy nem létező, vagy hogy kell fölfogni, de valójában a buddhizmust is ide lehetne teljesen venni, hogyha nem. Tessék?
Persze, hát Buddha tanítás az erről szól. Még az Ervinnek a mesterei között van a Papaji, aki szintén egy ilyen univerzális tanító, és az ő későbbi felesége, vagy én szerelme, vagy ezeket így nem pontosan tudom, a Ganga, aki mai napig is az Ervinnek fontos mesterre, vagy mesternője volt, és ő is fog majd most tartani egy ilyen megemlékezést Ervinről, Portugáliából. És hát az a közösség az Ervinnek nagyon fontos volt, és nagyon szerette. Én azt már nem követtem, tehát én abba a csapatban már nem követtem őt, meg nem lettem ilyen Ganga csapattag, de tisztelem, és nagyon csodálatos tanítást ad, és ugyanilyen univerzális tanítást tud átadni. Tehát ugyanazt a vonalat követi.
Azért elég rendhagyó valahogy, nem, hogy 19 éves korában, ugye valami felébredés élmény hatására már elkezdett a jogával nagyon, nagyon korán foglalkozni, és nagyon elkötelezett is volt.
Igen.
Erről mesélt nektek, erről az úgymond felébredés élményéről?
Olyan sokat nem beszélt róla. Inkább az volt a célja, hogy átadja ezt az élményt, de magáról, arról a pillanatról, amikor ezt átélte, arról úgy nem beszélt. Csak az egész életét én úgy látom, hogy azt arra szánta, vagy arra többek között arra áldozta, hogy azt az élményét így meg tudja tanítani. Tehát, hogy az emberek hogyan tudnak ebbe az állapotba eljutni.
Hát csak, hogy azért a hallgatók, hogy értsék, én annyit vettem ki az elmondottakból, ilyen összeszedtem, hogy olyan élménye volt, hogy tulajdonképpen végezte a világegyetem keletkezését a nagy boom előtt, és rálátott az inkarnálódásra is, hogy minden sokkal képlékenyebb, mint ahogy azt az emberek gondolják, és több hónapon keresztül tartott ez az élménye, ami állítólag a félelemnek a gyökerét így kiirtotta belőle. Tehát, hogy ez egy ilyen tényleg nagyon erős élmény lehetett.
Hát a halálfélelemre gondolsz, mert ugye azt mondják általában, hogy a félelem gyökere az inkább a halálfélelemről szól.
Ezt lehetett érezni rajta, hogy ez...
Ezt lehetett érezni, hogy sose félt, soha. Aha. Én sose éreztem benne félelmet. Ha valamit, akkor néha volt harag benne, vagy ilyen hát ha nem is megbántottság, de ugye amiatt, hogy ő nem annyira tartozott bele így mondjuk a magyar vonatkozásba, vagy így elment, például a joga kapcsán. Sokszor beszélgettünk, amikor visszajött néha Portugáliából, és ugye képedve néztük a magyar jóga világ fitnessedését, és ilyen, és hogy mi történt, már nem csak Magyarországon, hanem az egész világon, de hogy Magyarország az egy különlegesen döbbenetes hely ilyen szempontból valamiért, mert itt bármit meg lehet csinálni, és bármit lehet bárhogyan. Tehát itt nincs kontroll ezzel kapcsolatban, vagy ha van, akkor az meg pont egy ilyen teljesen abszurd irányba megy el. Úgyhogy ennek az elképedésén így sokat beszélgettünk, és akkor mondta, hogy azért ő is beszállna akkor még egyszer, és így, amit elkezdett 25-30 évvel ezelőtt tanítani, azt akkor ő most újra így elkezdi, és hát, ha van, akit érdekel fog, hogy mi a valódi jóga, meg az a hiteles tanítás, amit mondjuk ő tanult, tehát amit ő át tud adni. És akkor el is kezdte a pránajámát, meg egy csomó más dolgot is. Ugye tanult még Human Design nevű elképesztően összetett ilyen személyiségfejlődéssel kapcsolatos rendszert, amiben a kvantumfizikai, meg ezt a magas IQ-ját tudta használni, és így beletenni. Úgyhogy abba ki is élte ezt a vágyát is, vagy ezt a potenciáját is, hogy ebbe sokat kell gondolkodni, vagy kell gondolkodni, hogy egy embernek a személyiségét egy ilyen fantasztikus térképen így kirajzolja, és akkor ő mindent tud a másikról, meg magáról is, tehát egy önismereti folyamat. Úgyhogy ezt is tanította, amikor visszajött, vagy online. Úgyhogy ilyen szempontból van egy kiteljesedés élmény vele kapcsolatban, hogy azért ő így megcsinálta azt, amiért jött. Legalábbis én így képzelem. Biztos van olyan része az életének, ami egy személyesebb része, ami nem annyira lett beteljesedve, de amennyire én így az életét ismerem, úgy láttam, hogy ez nem a legfontosabb neki. Én most itt a nőkre gondolok, vagy a párkapcsolati vonalra. Ugye az egy jóginak azért nem egy központi téma, vagy ha igen, akkor az amúgy is egy nehezített pálya.
Jó, hát igen, ezt nem tudom, hogy ez hogy volt. Néztem a Facebook lapját, és nem tudtam, most tudom, hogy mi az, hogy Janak konzulens, te tudod?
Ja, elfelejtettem, megkérde. A konzulenst azt tudom, tehát, hogy ő egy, hogy megtalált egy ilyen kifejezést, mert ugye van a tanácsadó, a tréner, a mentor, és akkor van ilyen, hogy konzulens. Tehát ő most ezt így megtalálta. A Janak azt pedig a Ganga adta neki, tehát neki ez a neve. Van egy ilyen indiai név, mindenki kapott egy nevet.
Ja, értem, tehát ez egy ilyen kapott név.
Igen, nem tudom, mit jelent, azt majd gondos, akik jobban tudják ezt a vonalat, azt majd biztos fogják tudni.
És ha te is jogás voltál, te ugye a mai napig jogázol, vagy jogázol, foglalkozol ezzel intenzíven a mai napig? Vagy hogy van ez?
Persze. Hát anélkül nem is hiszem, hogy lehet élni jóga nélkül. Szerintem az...
És tudnál egy kicsit mesélni, vagy beszélni, hogy mennyiben tér el a te felfogásod attól, amit Ervintől tanultál, vagy egy kicsit a saját élményeidről a jogával kapcsolatban, vagy mi a jóga, vagy hogy kell azt használni. Említetted, hogy degradálódik, vagyis hát elfitnessesedik. hogy mi az igazi jóga valójában.
Ebben tudok Ervinhez közel lenni, tehát hogy nem kell attól eltérnem, tehát fontos része. Ja, a jóga egy bizonyos nézőpontból azt jelenti, hogy egység, vagy egyesülés. És ez egy fordítás, tehát ez azért is érdekes, mert ezt Ervin így tanította, és a szanszkrit eredeti kifejezésből lehet ezt levezetni. Mint ahogy azt is, hogy azt is jelenti, hogy igázás, tehát mondjuk a leigázása az elmének. De ez csak egy pici részben igaz, tehát sokkal fontosabb és hangsúlyosabb az egyesülés, vagy az egység élmény. Tehát az, hogy minek az egysége, hát nyilván a test és a tudat, vagy a lélek és a testnek az egysége. Tehát az, hogy az, hogy ugye elkülönültünk, ahogy ugye leérkeztünk ide a földre, az isteni tudatból, és hogy ennek az elkülönülésnek az élményét hogyan tudjuk újra visszakapni ebből azt, hogy mi egységeményben vagyunk. De ahhoz meg végig kell menni ezen a folyamaton, az elkülönülés folyamatán, hogy aztán újra lehessen egyesülni.
Patanjali, Patanjali nem az Istennel való egyesülésről beszél, vagy az is csak egy fordítás, vagy ez egy magasabb...
De hát én azt a lélek, tehát a lélek, az átman, az az Istennel való kapcsolódás, tehát ott a belső lényeg is, a belső éned, az az Istenivel van kapcsolatban, tehát az olyan, mint egy pici szikra, a nagy szikrából. Tehát, hogyha te egyesülsz ezzel a belső énnel, akkor igazából megszűnik a elkülönülés.
Ha felismered magadat ekként. Tehát, ugye?
Tehát ezt mondja Buddha, ezt mondja Maharishi is, hogy mindig is, igazából mi mindig is megvoltunk, vagy vagyunk világosodva, csak nem ismerjük föl. A Buddha is ugye a nem tudást mondta legnagyobb problémának a újjászületésnek, tehát hogy azért születünk újra, mert hogy nem tudjuk, hogy mi van.
Hát igen, ez a nem tudás, ez egy örök kifogyhatatlan forrás, nem? Hogy mit nem tudunk. Tehát, hogy mire nem emlékszünk, vagy mit nem tudunk, mit nem ismerünk fel. Annyi értelmezés van egyébként, hogy ez tényleg ezzel el lehet tölteni egy életet.
Jó, hát Einstein is azt mondta, hogy mi a nagyobb végtelen, a emberi ostobaság, vagy az univerzum. Hát nyilván az emberi ostobaság az teljes mértékben végtelen. Ezt ugye a mai politikától kezdve a Covid-ra való reagálástól kezdve bármivel kapcsolatban, az emberi kapcsolatokban észre lehet venni, hogy egyszerűen hihetetlen, kimeríthetetlen a nem tudásnak a... Mondjuk én most ostobaságnak mondtam, de ez az én plegmaságom.
Ja, hát ez egy gyűjtőnév nyilván, és tényleg nagyon sok mindent lehet.
Hát ebben én is beletartozom, tehát én nem zárom, tehát én nem magamat nem mondom, hogy én ugyanilyen ostoba vagyok, csak néha így tudok róla. Tehát, hogy fontos az a fajta önreflexió, hogy tudom, hogy ostoba vagyok. És nem gondolom, hogy bármivel is előrébb tartanék bárkinél.
Tanította ezt Ervin, a tudatlanságot?
Igen, és neki hihetetlen jó humora is van, volt, lesz, mert hogy valahogy a humort tudta mindig beletenni, hogy mi a tudatlanságnak az eszenciája. Például egyszer, most csak így, például egy nagyon rövid ilyen pillanatot mesélnék, hogy mentünk Ervinnel egy jóga óra után a metrón, a buddhista főiskoláról, és így álltunk, így lógott a karunk így fönt a kapaszkodón, és így néztük egyet, csak azt így mondtuk, hogy te, ezek mind tudnak mindent, csak úgy csinálnak, mintha nem tudnának semmit. És ezt így közösen értettük, tehát, hogy ezt így ez volt az élményünk, hogy így az emberek ott ülnek, ők is tudják, hogy mi van, de igazából nem akarják tudni. És ezt így szavak nélkül is tudtuk az Ervinnel, hogy ezt így értjük, de aztán meg is beszéltük, hogy egyeztettük ezt a élményünket. És például ilyen élményeink sokszor voltak közösen, hogy valahogy úgy, amit írtam is abban a megemlékezésem, hogy egy nyelven beszéltünk, és ezért ilyen tényleg alig volt olyan közöttünk, hogy nagyon sokat tudtunk volna beszélgetni, mert hogy így félszavakból is értettük egymást.
Ez egy nagyon... Az egy jó szint már, amikor nem kell mindig beszélni, hanem sőt.
Jó, hát mondjuk neki elég erős, mert Merkúrja volt, tehát nagyon-nagyon jó a beszélőkéje, és ő magát egy ilyen tolmácsnak is tartotta már, hogy emberek között egy ilyen meditációs szerepkört adott magának, hogy ő világok között tud közvetíteni. Ugye, hogyha világoknak vesszük az embereket egyesével, tehát hogy minden ember egy külön világ, egy külön univerzum, és ő így érti az emberek nyelvét, vagy érti azokat, akik között így lehet közvetíteni, és ebben is voltak nagyon mély és fontos élményeim vele, hogy volt valakivel egy konfliktusom, akit nagyon szeretek, de nem értettük egymást, mert így más volt a nyelvezetünk, és én meg nem vagyok annyira erőteljes, tehát nem tudtam el jól előadni. És aztán utána az Ervin lefordította, és elmondta, hogy mit gondolt a másik, és én mit gondoltam, és hogy a kettő között hogy lehetne ebből valami közös dolgot csinálni. És ebben ő egy nagyon fontos ilyen szerep lenne, lett volna, és lett, tehát hogy ő ezt annyira nem hiszem, hogy kiteljesítette, vagy legalábbis még jó lett volna, hogyha 40-50 évig tudtunk volna ilyet együtt dolgozni. Szóval bennem van hiányérzet, hogyha ezt kérdeznéd, hogy...
Azzal kapcsolatban, hogy elment?
Azzal kapcsolatban, hogy elment, igen, mert hogy azt úgy tudom, hogy ő... Nyilván nem tudunk semmit, de hogy azt az üzenetet közvetítette, hogy ő nagyon-nagyon jól van, ő jó helyen van, és hogy neki ez így tökéletesen jó így. Tehát, hogy nyilván, akik itt maradtunk, nekünk.
Persze. Igen, elég egyértelmű, hogy akik elmentek, azokon nincs mit sajnálni, nem? Tehát...
Hát nem is az, hogy sajnálni, azért nem mindegy, hogy halunk meg, és hogy Ervin úgy halt meg, ahogy egy jóginak meg kell halnia. Tehát, hogy ő Én úgy érzem, hogy ő egy ilyen megvilágosodott állapotban ment el, és erre mondjuk, hogy ez nem mindegy, hogy hallunk meg. Ugye egy jogi erre készül, meg ezt is tanítja, hogy ahogy élsz, úgy halsz meg, és utána, mivel hogy hiszünk a reinkarnációban, nem nagyon mellesleg része a dolognak, hogy hogyan távozunk innen, sőt, majd hogy nem a legfontosabb, hogy ugye neki van egy olyan, hát nem elmélete, hanem a jogának, és hogy ez egy picit eltér a buddhizmustól, hogy a buddhizmusban vannak a bódhiszatvák, akik úgy döntenek, hogy megvilágosodás után ők visszajönnek a földre, és segítik az érző lényeket a megvilágosodás útja felé. A jóga tanítása szerint pedig ez annyira nem teljes mértékben van így, mert hogy ha már te elmentél, akkor föloldottál az univerzumban, tehát hogy nincs, aki visszajöjjön. De hát ezt majd meglátjuk, hogy ez hogy van valójában.
Hát igen, tulajdonképpen ezek, hogy mondjam, ahogy a Buddha is tanította, annyira szenvedés enyhítésének a szempontjából nem annyira fontos. Bár én nem tudom, hogy nyilván, hogy mondjam, ezek már olyan szférák, ahova én nem látok el addig már.
Erről az a megérzésem, én se látok el, csak megérzéseim vannak, meg elképzeléseim, hogy ő egy olyan erőt képvisel, meg olyan energiát, ami megmaradt. Tehát ugye a fizikában is van ugye ez csodálatos...
Az energia megmaradás törvényére akarsz utalni, ez ha hiszed, ha nem, elírtam ide fel magamnak, hogy fel fogom tenni az egyik interjúmba kérdésként a Csongan Szuninnak, például, mert most majd valamikor csütörtökön beszélgethetek le, hogy egyszerű, hogy össze-vissza magyarázzuk ezt, hogy az milyen, hogy energiák vagyunk, hát tényleg azt senki nem vitathatja, hogy energiát van bennünk energia, és hogyha energia nem vész el, hát akkor valóban mi se veszünk el, csak úgy, ahogy a tanítás tanítja, hogy átalakulunk valamivé, valami mássá. De hát, hogy most aztán, hogy az mivé, hogy ez az testet ölt, vagy formát vett fel. Tényleg.
Szóval, hogy aki az eszenciát ennyire át tudta élni, tehát, hogy össze tudja sűríteni és letisztítani magába a mondjuk a tanítás lényegét, az sokkal inkább világít. És ez a világítás, vagy ez a fény, ez tényleg nem vészel, hanem inkább egy ilyen erőforrásá alakul. Tehát ugye neki, ami a legalapvetőbb, én nem szeretem ezt a szót, hogy ego, de az egyszerűség kedvéért használjuk ezt. Tehát ugye az ego az feloldódik, de a maga lényegiség az megmarad. Ego az pedig, az olyan, mint amikor önmagára ébredés van. A halál pillanatában ugye a parinirvána, az maga az önmagára ébredés, tehát egy ellobbanás, az egy ilyen önmagára ébredés. Tehát amikor már semmi nem fontos, csak az, hogy a térben ez a szikra, vagy ez a csoda, ez úgy feloldódik. Ugye ez az, hogy szivárvány keletkezett az Ervinnek a halála pillanata után, hát ez nem nagyon kell mit hozzászólni, tehát hogy ez tényleg ez egy ilyen magáért beszél.
Mondják a szemtanúk, hogy ez történt?
Mondják a szemtanúk, igen. Akik ott voltak, a vihar volt, nagy-nagy vihar, és amikor meghalt, akkor pár perccel utána szivárvány lett. Kettős szivárvány.
Portugáliában halt meg, vagy itthon?
Nem, Portugáliában halt meg. És tanítványai meg egyik volt tanárom, aki neki az egyik nagy szerelme volt, ők voltak vele. És hát igen, az fontos, hogy a szeretteik körében tudott így elmenni, hogy feloldódni, föllobbanni. Nekem ilyenkor az az érzésem, hogy ő itt van velünk, tehát hogy ő most a test nélkül tud mozogni, és mivel mondom, hogy a tudatát ő az egyik legnagyobb képessége az, hogy hihetetlen jól tudott összpontosítani, egyben lenni, tehát hogy nem volt ezzel sose problémája, mint mondjuk nekem, tehát én nekem mondjuk a fókuszálás az egyik központi problémám, de ő ennek mondjuk egy elég zseniális képviselője volt, és ő például tudott álomban randevúzni egy másik valakivel, akivel megbeszélték, hogy itt és itt találkoznak. Tehát mondjuk, ha valaki egy ilyet tud, akkor a halála után is simán bárhova el tud menni, anélkül, hogy ez...
Már hogy úgy érted, hogy megbeszélték az életben valakivel, hogy találkoznak, és ő a helyet, hogy az életben találkozott vele, lebonyolította ezt álmában? Így? Kell érteni?
Ezt csak tudom, emléksz, egy barátjával játszottak ezzel, hogy ők álmokba. Hát ugye a tudatos álmodás az is egy jóga technika, meg egy dokcsen technika is, de a jogában is van egy ilyen fontos technika, és azt gyakorolta.
Ennek az a lényege tulajdonképpen, hogy álomba tudatosodjon, hogy álmodsz?
Igen, hát hogy föl tudsz ébredni álmodba, és tudod, hogy álmodsz, és ugye az álomban bármi lehetséges, tehát ugye akkor nincsenek korlátok. A test korláta, ja, nem, nincs. Tehát bármit meg tudsz tenni, bármire gondolsz, azt meg tudod tenni.
Jaj, igen, én is mostanában ezen igyekszem, hogy tudatosodjon, hogy álmodok. És egyébként spontán már volt ilyen, hogy fölébredtem, hogy és elkezdtem csipkedni magam álmomba, hogy álmodok-e. És akkor fölébredtem arra, hogy csipkedem magam. Na jó, hát kár volt, mert lehet, hogy jó folytatódott volna a jó álom. Na jó, szóval Miklós Ervin.
Oliver, a harmadik neve az, hogy Miklós Ervin Oliver, azt ő.
Igen. Jó, hát Anna, nem tudom, van-e még valami, amit elmondanál róla? Nyilván én nem ismertem, személyesen legalábbis nem ismertem, tehát kihagyhatok ezt, azt, ami fontos. Van valami, amit kihagytam, és fontosnak találsz?
Hát biztos van egy csomó minden, ami fontos. Hát nagyon sok tanítványa volt, és van több generációsan, és szerintem mindenkiben nagyon mély nyomokat hagyott az ő lénye, meg az ő tanítása. Szerintem egy nagyon-nagyon jó tanár volt, hihetetlen jól tudott tanítani, és az nagyjából pótolhatatlan. Tehát az, hogy ahogy ő tanított, az pótolhatatlan. Szerintem.
Már pedig muszáj lesz, Anna. Nagyon szépen köszönöm, hogy állt a rendelkezésre, és beszélhettünk egy kicsit a személyéről. Remélem a hallgatók között is vannak, akik ismerték, és örültek, hogy kicsit megemlékeztünk róla. Köszi szépen a riportot!
Én is köszönöm, köszönöm. Minden jót.
Nemrég elhunyt Miklós Ervin jogaoktatóról egy volt tanítványával, Mellok Kotté Annával beszélgettünk. A riporter Bende Zsuzsanna volt. Köszönjük, hogy hallgatnak minket!